Második fejezet. A parancsot késő délután adták ki, és senki sem lepődött meg a hallatán. Az alakulatok csendesen, ám izgatottan készülődni kezdtek. A szurnyokat megélezték és beolajozták, a puskákat újra és újra ellenőrizték, miközben a tűzérség továbbra is a francia védműveket lőtte, próbálva eltalálni a rejtőzködő ágyukat. Az ostrom lövegek csöveiből szürke füst tört elő és gomolygott a nedves lőpor színében játszó, alacsonyan függő, hasas felhők felé. Hogan kérésére Sharp könnyű gyalogos századának csatlakoznia kellett a hadmérnökökhöz. Azt a feladatot kapták, hogy a legnagyobb rés ellen indított roham során jókora szénával megtömött zsákokat cipeljenek, majd a fal előtti árokba dobálva azokat kialakítsanak egy hatalmas párnát, amire a reménytelen vállalkozásra induló önkéntesek és a roham zászlóaljak katonái biztonságban leugorhatnak. Sharp figyelte, hogy emberei bevonulnak a legelől húzódó lövészárokba. Mindegyikük egy-egy groteszk, túltömött zsákot cipelt. Harper őrmester ledobta a sajátját, majd letelepedett rá, egy kicsit megütögette, hogy kényelmes legyen, aztán elheveredett rajta.
Jobb, mint a tollal bélelt derékai uram.
Az őrmester, akárcsak a Wellington seregében szolgáló katonák egyharmada Írországból jött. A hat láb és négy hüvelyk magas Patrick Harper igazi izomkolosszus volt, aki immár nem találta furcsának, hogy nem saját hazája hadseregében harcol. Az éjség vette rá, hogy bevonuljon a seregbe, elhagyva otthonát Donegalt. De nem feledte el a szülőföldjét, sem annak vallását, nyelvét és múltjának hős harcosait. Nem Angliáért harcolt, és főleg nem a South Essexi ezredért, hanem önmagáért és Sharp kapitányért. Mert Sharp nem csupán a parancsnoka volt, de a bajtársa és a barátja is, már amennyire egy őrmester és egy százados barátok lehetnek. Harper büszke volt arra, hogy katona, még ha az ellenségei hadseregében szolgált is, mivel az embert büszkeséggel tölti el, ha jól végzi a munkáját. Egyszer talán eljön a nap, amikor majd Írországért harcolhat, bár nem tudta elképzelni, hogyan is kerülhetne erre sor, hiszen a hazáját megkínozták és összezúzták, az ellenállás lángjait pedig eltaposták. Igazság szerint nem fűzött túl nagy reményt a gondolathoz. Jelenleg Spanyolországban volt. Bátorítania és fegyelmeznie kellett az embereit, a South Essex könnyű gyalogos századának katonáit, ugyanakkor a kedvükben is kellett járnia és hízelegni nekik. Harper pedig kiválóan értett mindehhez.
Alig, hanem tele van bolhával,
viccentett Sharp a szénával megtömött zsák felé.
Igen, uram, valószínűleg, vigyorgott Harper, de rajtam már úgysem fér el több bolha.
Az egész hadsereget ellepték az élősködők, ám a tetvektől gyötört és bolháktól összemart katonák olyannyira hozzászoktak a kényelmetlenséghez, hogy szinte észre sem vették a parazitákat. Holnap már Ciudad Rodrigo kényelmét élvezhetik, gondolta Sharp, akkor végre levetközhetnek és megszabadulhatnak az élősdiktől, aztán forró vassal kiégethetik az egyenruhák szegélyeiből a tetvek és a bolhák petéit. De ezzel még várniuk kell holnapig.
Hol van a hadnagy? Rosszul érzi magát, uram.
Részeg? Harper arca megrezzent.
Ennek nem én vagyok a megmondhatója, uram.
Sharp jól tudta, ez a válasz azt jelenti, hogy Harold Price hadnagy bizony részeg. Azért rendben lesz?
Ő mindig rendben van, uram.
Price hadnagy újonnan érkezett a századhoz. Szerencse játék adósságai és néhány akaratlanul teherbe ejtett helyi lány meggyőzték józan életű, istenfélő apját, egy hampshire-i hajógyárost, hogy az ifjú Price számára a hadsereg a legjobb hely. A hajógyáros megvette fiának a zászlósi kinevezést, majd 4 évvel később örömmel fizetett ki 550 fontot, hogy biztosítsa Price úrfi hadnagyi előléptetését. Az apa nagyon örült, mivel a South Essexnél, mely biztos távolságban külföldön állomásozott, éppen akadt egy üres hadnagyi poszt. Hálás volt, amiért hatalmas távolságban tudhatja magától legifjabb fiát. Sharp előző hadnagya, Robert Knowles, távozott az alakulattól. Vett magának egy századosi kinevezést az egyik gyalogos zászlóajnál, üresen hagyva a posztot, amit aztán Price megvásárolt. Sharpnak először nem volt ínyére a változás. Megtudakolta Price-tól, hogy egy hajógyáros fia miért nem a haditengerészethez csatlakozott.
A tengeri betegség miatt, uram. Hajon, sosem tudok egyenesen állni.
A szárazföldön ellenben ilyesmi nem fordulhat elő.
Price-nak eltartott néhány pillanatig, mire megértette a célzást, ám ekkor barátságos kerek, megtévesztően ártatlan arcán széles mosoly terült szét.
Ez nagyon jó volt, uram. Mókás. Na de akkor is, uram, a szárazföldön mindig van valami szilárd az ember alatt, már ha tud követni. Úgy értem, ha netán elesne, legalább tudja, hogy az ital miatt történt, és nem a nyomorult hajó miatt.
Sharp ellenszenve végül elmúlt. Price hadnagyot lehetetlen volt nem kedvelni. Az élete nem állt másból, csak állandó kicsapongásból, amit szigorú, istenfélő családja hevesen ellenzett. Azonban elég esze volt ahhoz, hogy mikor józannak kellett lennie, akkor ha más nem is, de egyenesen állni tudott. Sharp emberei kedvelték és védelmezték a hadnagyot, mivel úgy vélték, nem sokáig lesz ezen a világon. Arra a meggyőződésre jutottak, ha nem egy francia lövedék végez vele, akkor majd az ital, esetleg a higansó, amit a vér bajra szed, netán egy féltékeny férj, vagy ahogy azt Harper ámulattal telve mondogatta, a puszta kimerültség. A tagba szakadt őrmester felpillantott a szénával tömött zsákról, és a lövész árkok felé biccentett.
Már itt is van, uram!
Price erőtlenül rájuk vigyorgott és összerezzent, amint egy 24 fontos ágyú golyó zúgott el a fejük fölött a város irányába. Aztán ámulva Harperre nézett.
Mi az, amin üldögél, őrmester?
Szénás zsák, uram!
Price csodálkozva ingatta a fejét.
A Krisztusát minden nap kioszthatnák őket. Kölcsön kérhetem?
Természetesen, uram!
Harper feltápászkodott, és udvariasan a zsákhoz tessékelte a hadnagyot. Price lerogyott, és elégedetten felsóhajtott.
Ébresztenek fel, ha szólít minket a dicsőség.
Igenis, uram, az evilági vagy az örök dicsőségre gondolt?
Ír szellemesség! Ó, Istenem, ír szellemesség!
Price behunyta a szemeit. Az égbolt egyre sötétedett, az elkerülhetetlen pillanat közelettével a szürke fellegek baljóslatúvá váltak. Sharp néhány hüvelyknyire előhúzta hatalmas kardját, ellenőrizte az élét, majd visszalökte a pengét a hüvelybe. Ez a kard, akárcsak a puska, Sharp különleges ismertetőjelének számított, amelyek nyilvánvalóan hirdették gazdájuk harcos mi voltát. A hagyományok szerint a könnyű gyalogság többi tisztjéhez hasonlóan neki is könnyű lovas szabját kellett volna viselnie. Csak hogy ő gyűlölte a könnyű ívelt pengét, inkább nehéz lovas kardot hordott, egy rosszul kiegyensúlyozott, egyenes pengét, amelyre az egyik harctéren tett szert. A 35 hüvelyk hosszú acél könyörtelen ám ormótlan fegyvernek számított, Sharp azonban elég magas és erős volt ahhoz, hogy könnyedén forgathassa. Harper látta, hogy Sharp ellenőrzi a penge élét.
Arra számít, hogy használnia kell, uram?
Nem megyünk túl a vársíkon.
Harper mormogott.
A remény mindig él.
Az őrmester éppen szokatlan 7 csövű puskáját töltötte. A fél hüvelykes kaliberű csöveket egyszerre lehetett elsütni, halálos golyózáport zúdítva. Harry Nock fegyvermester csupán 600 darab ilyen puskát készített, amelyeket a királyi haditengerészet kapott, ám a fegyver hatalmas visszarúgása gyakran eltörte a használója vállát, így aztán a találmányt csendben kivonták a használatból. A fegyvermester bizonyára elégedetten látná, amint a hatalmas termető ír, egyike azon keveseknek, akik elég erősek ahhoz, hogy kezelhessék a puskát, aprólékosan megtölti a 20 hüvelyk hosszú csöveket. Harper kedvelte a fegyvert, amely épp olyan különleges ismertető jele volt, mint Sharpnak a kard. Ajándékba kapta a kapitánytól, aki egy lisszaboni kereskedőtől szerezte. Sharp szorosabbra húzta a nagykabátját, és a mellvét fölött átpillantva a várost nézte. Nem akadt túl sok látnivaló. A hó miriádnyi fém szilánkként csillogott a vársíkhoz vezető kaptatón. A síkozat mögött a dombtető húzódott, amelyen Ciudad Rodrigo épült. Jól látszott, hogy pontosan merre húzódik a falon ütött rés, mivel az ostrom ágyuk rövidre sikerült lövései fekete sebeket téptek a hóba. A síkozatot nem arra szánták, hogy megállítsa a gyalogságot. Csupán egy könnyen megmászható föld töltés volt, ami kívülről fogta körül a védelmi vonalakat, hogy eltérítse a tömör ágyú golyókat, amelyek így ártalmatlanul elsüvítettek a védők feje fölött. Emiatt azonban Wellington arra kényszerült, hogy elfoglalja a közeli dombon álló francia erődítményeket, ezáltal a brit tűzérség a magasabb területekről a síkozat fölött átlőve tűz alá vehette a falakat. A modern falakat eltakarta a régi középkori városfal, ami előtt széles, kővel kirakott árok húzódott, amelyet Sharp nem láthatott. Az ágyúk a régi és az új védőfalat egyaránt átszakították, törmelékké zúzva őket, ám a védők félelmetes csapdákat állítottak a rések védelmére. Sharp utoljára 9 éve vett részt ostromban, mégis tisztán emlékezett a harc vadságára, ahogy a britek előre törtek a domboldalon Gavilgur felé, belevetve magukat a falak és árkok útvesztőjébe, amelyet az indiaiak rendkívüli bátorsággal védelmeztek. Tudta, hogy Ciudad Rodrigo elfoglalása sokkal nehezebb lesz, és nem csak mert a várost jobb katonák védték, hanem mert a védelmet a modern műszaki tudományok segítségével tervezték meg, mint ahogy Badajoznál is. Volt valami ijesztő a védművek pontosságában, a megtévesztésnek szánt falakban és sáncokban, a matematikailag meghatározott helyeken épült bástyákban és a rejtve lapuló ágyukban. Csak a harag és a kétségbe esett elszántság képes arra, hogy szuronyokkal győzedelmeskedjen a tudomány felett. A kétségbeesés szülte elszántságot nem könnyű megtörni. Sharp tudta, amint a támadók átjutnak a réseken, indulataik a tetőfokra hágnak, s a város utcáira érve lehetetlen lesz féken tartani őket. Mindig ez történik. Ha egy erőd nem adja meg magát, és védői arra kényszerítik ellenfeleiket, hogy azok vérüket ontva rohamot indítsanak, akkor a katonák ősi szokása szerint a támadók mindenen és mindenkin bosszút állnak. Ciudad Rodrigo városa most már csak abban reménykedhetett, hogy a harc gyors és könnyű lesz. A város harangjai az Angelust zúgták, a század katolikus katonái, köztük az összes ír, keresztet vetettek, aztán feltápászkodtak, amint felbukkant a tiszteletre méltó William Lawford alezredes, a South Essex parancsnoka. Az alezredes intett az embereinek, hogy maradjanak csak ülve, és elvigyorodott a hortyogó Price láttán. Barátságosan biccentett Harpernek, majd odalépett Sharp mellé. Minden rendben? Igen, uram. Ugyanannyi idősek voltak, 35 évesek, ám Lawford származásának köszönhetően került a tiszti kaszinóba. Mikor első csatájában hadnagyként teljesen úrrá lett rajta a félelem, Richard Sharp őrmester támogatta, ahogy azt az őrmesterek, hogy gyakran tenni szokták a fiatal tisztekkel. Aztán mindketten Tipu Szultán kínzó kamráiba kerültek, ahol Lawford megtanította Sharpot írni és olvasni. E képességek lehetővé tették Sharp számára, hogy tiszté léptessék elő, miután öngyilkossággal határos módon tanújelét adta a bátorságának. Lawford a melvéden át a síkozatot nézte. Én is magukkal tartok ma este. Igenis, uram. Sharp tudta, hogy Lawfordnak nem kellene velük jönnie, de azzal is tisztában volt, hogy nem tudná lebeszélni felettesét az elhatározásáról. Az alezredesre pillantott. Lawford egyenruhája, mint mindig, most is tökéletes volt. Aranypasszományai makulátlanul csillogtak a vörös kabát sárga parolia fölött. Vegyen fel nagy kabátot, uram! Lawford elmosolyodott. Azt akarja, hogy árruhába öltözzek? Nem, uram, csak máskülönben átkozottul fázni fog, és persze mindannyian szeretünk lövöldözni egy díszesen kiöltözött ezredesre. Ezt fogom viselni, emelt fel Lawford egy prémmel szegett, gazdagon díszített lovassági köpenyt, melynek nyakát aranylánc rögzítette. Sharp tudta, hogy a köpeny könnyedén széttárul, felfedve az alatta rejtőző egyenruhát. Ez nem rejti el az egyenruháját, uram? Nem, őrmester, mosolygott Lawford. Halkan beszélt, és a megjegyzés annak szólt, hogy rendfokozatuk ellenére a kapcsolatuk változatlan maradt. Lawford jó tiszt volt, aki a South Essex-et rémült alakulatból kemény, magabiztos ezreddé tette. De a katonáskodás csupán eszközként szolgált számára, melynek segítségével elérheti politikai céljait. Katonai sikereket akart szerezni Spanyolországban, amelyekkel otthon kikövezheti az útját a hatalom felé. Az összecsapásokban továbbra is Sharpra, A született katonára támaszkodott, aki hálás volt a bizalomért és a szabadságért, amit parancsnokától kapott. A folyón túl, Portugália irányában a brit tábor tüzei izzottak a félhomályban. A lövész árkokban a katonák vacogva várták a támadást, hálásan kortyolgatva a kiosztott romot, miközben átmentek az apró rituálékon, amelyek mindig megelőzik a csatákat. Eligazgatták az egyenruhájukat, kényelmesebbre állították a szíjaikat, újra és újra ellenőrizték a fegyveréket, és megtapogatták a zsebükben, vagy az erszényükben tartott talizmányukat, amelytől azt remélték, megóvja őket szerencsét hozó nyúlláb, egy golyó, ami majdnem megölte őket, az otthon egy-egy apró emléktárgya, vagy egy egyszerű kavics, amelyen valamiért megakadt a szemük, amikor valamelyik csata során a földre lapultak a pergőtűzben. Az órák mutatói felfelé indultak a számlapokon. A tábornokok nyugtalankodtak, miközben segédtisztjeik próbálták meggyőzni őket arról, hogy hadi terveik olyan tökéletesek, amennyire csak lehetséges. Majors dandár tábornok fontoskodva adta ki az utolsó parancsokat, míg a katonák óvatos, feszült tekintettel készültek az eseményre, amelyben, ha meg kellett halniuk, akkor azt emlékezetes módon akarták megtenni. A csomagjaikat halmokba rakták, és az árkokban maradó társaik őrizetére bízták. A szurnyokat felerősítették a puskájuk csövére. Ahogy azt Picton tábornok mondta, a feladatot puszta acéllal kell végrehajtani. A falon ütött réshez érve nem lesz idejük újra tölteni a puskájukat, egyszerűen csak előre kell szegezniük a szurnyokat és rárontani az ellenségre. Az éjszakát várták. Tréfálkoztak, próbálva úrrá lenni saját képzeletükön. 7 órára teljesen besötétedett. A golyóktól tépett templomtorony jókora órája kattogva készült elütni az időt. A harangot tisztán lehetett hallani a hóesésben. Hamarosan kiadják a parancsot. Az ostrom lövegek elhallgattak, és a hirtelen támadt csend szinte természetellenesnek tűnt a napok óta tartó ágyúzás után. Sharp hallotta a katonák köhögését és a lábak dobogását. Az apró hangok ijesztő emlékeztetőül szolgáltak, hogy milyen apró és törékeny is az ember az erődítmények védműveihez képest. Indulás! Adták ki a parancsot a dandárok vezérkari főnökei. Indulás! Lawford megveregette a kapitány vállát. Sok szerencsét. Sharp észrevette, hogy az ezredes nem vette fel a köpenyt, de ehhez most már túl késő volt. A lövész árkokban sürgölődés támadt. A szénászsákok zizegtek, ahogy kidobálták őket. Harper őrmester odalépett Sharp mellé, nyomában a sápadt, nagy szemeket meresztő Price hadnaggyal. A kapitány rájuk vigyorgott. Hát gyerünk! Felmásztak a tüzelő patkára, majd át a melvéden, és némán indultak tovább a falon ütött rés felé. Kezdetét vette az 1812-es esztendő.